Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Február 15-éig lehet beadni a jelentkezéseket a felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag elektronikus úton a felvi.hu oldalon. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért felelős államtitkár az Inforádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a jelentkezést, mert az egy komplex felület, végig kell menni a folyamatokon. Újabb előrelépést értek el a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban. A Times Higher Education szakterületi listáján a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 közé került, jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Ez jelentős előrelépés, hangsúlyozta hozzátéve, a Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme lett. A miniszter szerint 2030-ra tartható az a célkitűzés, hogy legyen magyar felsőoktatási intézmény a világ 100 legjobbja között. 100 milliárd forintos segítséget ad a kormány a hazai éttermeknek, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Az 5 plusz 1 elemből álló akcióterv részeként adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel javítanák a vendéglátóhelyek túlélési esélyeit. 6 milliárd forint visszanemtérítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri acélművek teljes területét. A forrásból a város megkezdheti a terület rendezését és az iparterület üzemeltetőjének kiválasztását is. Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel. Ennek értelmében 2026-ban összesen 9,2%-kal nőnek a bérek a társaságnál. Ebből 8%, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál. A fennmaradó rész pedig egyebek mellett a Budapest pótlék, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi. Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda nevével éltek vissza egy internetes felületen. A rendőrség arculati elemeit felhasználva a www.polisz.hu hivatalos rendőrségi weboldalhoz megtévesztésig hasonló oldalt hoztak létre ismeretlenek. Az oldalon az a valótlan állítás jelent meg, hogy a felhasználó eszközét hatósági intézkedés keretében blokkolták, mivel jogsértő tartalmat látott és emiatt büntető eljárás indult ellene. A hamis tájékoztatás szerint az eszközt kizárólag akkor oldják fel, ha az érintett bankkártyával több száz eurót fizet ki. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal, nem küldenek blokkoló üzeneteket internetes oldalon keresztül, és nem kérnek pénzbeni teljesítést elektronikus felületen. 8 hónapnyi munkával sikerült megmenteni a pannonhalmi főapátsági könyvtár állományát a kenyérbogár fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. Hortobágyi Cirill főapát sajtótájékoztatón ismertette, hogy a könyvtárat tavaly júniustól zárták be a mintegy 100 ezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár fertőzés miatt. Kijelentette, hogy a főapátsági könyvtárat megmentettük. Azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették. Bővül az antibiotikum jelentési kötelezettség, írja az Agroinform. A NEBIH már az év elejétől gyűjti a kiterjesztett állatfaj listára vonatkozó adatokat. Magyarországon is folyamatosan bővül az állatgyógyászati célra felhasznált antibiotikumok adatgyűjtése az uniós jogszabályoknak megfelelően. A Nébih tájékoztatja az érintetteket, hogy az újonnan bevont állatfajok esetében az első jelentést a 2026. januári antibiotikum kezelésekről 2026. február 15-éig kell benyújtani. 2027-ben újabb állatfajok, a halak, lovak, nyulak, kiskérődzők és víziszárnyasok is bekerülnek a kötelező uniós adatszolgáltatási körbe a 2026 évben gyűjtött adatokkal. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felül a kezdetben még kevésbé felhős tájakon is beborul az ég, ismét egyre több felé várható csapadék, zömmel eső. A délkeleti-keleti szél főként a délalföldön erősödhet meg. A minimum hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 1 és 9 fok között alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember január 25-i száma, a tartalomból. Szabad szívvel létezhetek ezen a világon. Beszélgetés a 80 éves várszegi Asztrikkal. Az egyház látható egysége már megjelent a horizonton. Beszélgetés Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel. Barátsággá formált jótékonyság. Egy pozsonyból induló kapcsolatépítés története. Élő profécia. Megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dócsné Iruskával Radon találkoztam, a szlovák és a magyar határ mellett található Rad településen, és mai gasztronómiai műsorunkban ön az én kedves vendégem. Finomabbnál finomabb finomságok kerülnek az asztalra, és ezen finomságok között ott szerepeltek azok a finom sütemények, amelyeket ön készített. Hát hogyan is jött az ön életében, hogy nagy mennyiségben készítsen süteményeket? Hogyan kezdődött?
Ez valamikor nagyon-nagyon régen, körülbelül pontosan meg sem tudom mondani, olyan 10 évvel ezelőtt, mikor én kezdtem sütögetni a családon belül, mikor születtek a gyerekek, születésnapra egy tortát megsütöttem, keresztelőre megsütöttem. Mivel 4-en vagyunk testvérek, lányok, és ott is ugye jöttek a gyerekek egymás után, és Iluska, süssél már meg nekem is, én nagyon szívesen igen mondtam, mentünk is a keresztelőkbe, keresztmama is voltam, nagyon szép ajándék, sütöttem egy gyönyörű szép nagy tortát, elvittük, és nagyon megörültek neki, finom is volt, és valahogy ott a nővérem vagy húgom férje oldaláról is jöttek ezek, hogy légy már szíves, jött egy születésnap, hogy finom volt a torta, süssél már meg nekem is. Akkor megsütöttem oda is. Akár vagy a szomszédba, jött a szomszédasszonyom, légy már szíves megsütni egy tortát, vagy egy süteményt, mert az unokának szülinapja, vagy névnapja, a kedvenc süteményt mindig elkészítettem, és valahogy így kibővült ez a sütés.
Ahogy hallgatom önt, úgy terjedt ez az információ és ez a hír, mint a népmese szájhagyomány útján.
Igen, igen.
És milyen süteményekkel kezdett? Ugye tortákat említett, milyen sütemények voltak az ön specialitásai?
Kezdetek kezdetén ilyen egyszerű süteményekkel kezdtük, mézes, a dobos torta mondjuk, ami az egy ilyen nagyon hagyományos sütemény. Akkor volt az, hogy a sárga tetejű, őszi szelet volt, az egy olyan kevert tésztalap, és nagyon-nagyon szerették a gyerekek, mikor kicsik voltak, szinte minden vasárnapra azt kellett elkészíteni. És akkor utána ez fokozatosan bővült, még ugye régi világban nem voltak internetek, meg ilyesmi, újságban olvastam recepteket, meg barátnőktől recepteket, amit kipróbáltam, és ami nagyon finom volt, azt mindig elkészítettem, sikerült, örültünk neki, finom volt, megkóstoltuk, hát így.
És ha már recepteket említünk, igen, köszönöm, részben már utalt rá és válaszolt is a kérdésemre, de ha tuti recepteket mondok, akkor ezek a tuti receptek édesanya, nagymama, dédmama recept, amelyeket tulajdonképpen ön örökölt?
Igen, igen. Még mai nap is van olyan receptjeim, amit édesanyám írt saját kezüleg, azt szeretném meg is tartani.
Most itt van előttünk az asztalon jó néhány sütemény, olyan sütemény, amelyeket ön készített. Milyen sütemények ezek?
Na, puncsos szelet, ez egy csokoládés szelet, hát az pedig dominó, úgy mondjuk, hogy dominó, de amúgy kétszínű kocka az igazi neve, de mivel így a kocka alakú, és a fele csokiba be van mártva, az azért... Szóval én neveztem el, hogy az dominó, így mondom, hogy az dominó, igen.
És volt még egy dobos szelet is, de hát annyira ízlett nekünk, hogy már itt a tálcán nem maradt belőle egy sem.
Komolyan.
De az igazi dobos torta szelet volt.
Igen, igen, az is volt, már el is felejtettem, igen volt.
És milyen mennyiségben készíti ezeket a süteményeket? Ugye azt említettem a riport elején, hogy nagyobb számban, akár mondhatjuk úgy, hogy körülbelül 1000 szeletet is megsüt, vagy elkészít egy-egy alkalomra?
Igen, el tudok készíteni, igen, valóban úgy van, hogy mondjuk, hogy egy keresztelőre, vagy egy születésnapra van sütemény, mondjuk x darab, egy torta, el tudom készíteni, még 1000 darabtól is tudnák többet elkészíteni, de nem fér nekem bele, hogy több szeletet mondjuk ettől el tudjak vállalni.
De készített már keresztelőre, ballagásra, esküvőre, igen. Tehát többféle megrendelés is érkezett önhez az igen. Évek folyamán.
Minden, mindenféle, igazán valóban így van. Szalagabatótól kezdve, keresztelőig, lagzira, mindenre már volt alkalmam.
Mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, hát beszélgessünk és ejtsünk szót az ízekről. Ugye mi most csak szavakkal tudjuk érzékeltetni. Nekem nagyon tetszett ezekben a süteményekben, hogy ezekből több szeletet is meg tud enni az ember, azért, mert nem túlságosan édes.
Igen.
Sütemények édesek a maguk módján, de kellemesen édesek.
Igen.
Ez az ön specialitása, hogy hogyan ízesíti a krémeket, és hogyan ízesíti a süteményeit?
Lehet azt mondani, hogy igen, a saját specialitásom, mivel hogy nem nagyon szeretem édesre elkészíteni a süteményeket. Ugyanúgy a krémbe vagy a szisztájába soha nem teszem bele azt a mennyiségű cukrot, amennyi elő van írva.
Tehát a recepttől ön eltér.
Igen, egy picikét eltérek. A legelején, mikor kezdtem sütögetni, és ez volt a visszajelzés, hogy nagyon finomak, mint tetszett mondani az előbb, hogy nem nagyon édesek. És valahogy ez úgy megragadta a figyelmemet, és arra nagyon vigyáztam, hogy az ne legyen túl édes. Szóval az olyan éppen, hogy jó legyen, de valahogy hála Istennek mindig úgy sikerül, hogy éppen jó. Nem tudom, hogy is van ez, vagy mi van a kezeimbe, valami energia, de valóban mindig úgy készül el, hogy az pont jó.
Annak idején volt is egy ilyen szlogen, hogy ebből a süteményből egy szelet sohasem elég. Hát az ön süteményeivel is így van az ember, hogy ehet belőlük akár több szeletet is, és még mindig finom, és még mindig ízletes. A krémekre visszatérve, főzött krémek ezek?
Igen, most itt ezek főzött krémek.
Hogyan készíti? Legalábbis az alaptechnikát mondjuk el.
Hát a krémeket úgy szoktam elkészíteni, hogy krémport. A krémporhoz mindig hozzáteszek pudingot, attól függ, hogy milyen ízesítésűt akarok. Ha vaníliást akarok, akkor nagyon szeretek bele vaníliás pudingot beletenni, mivel hogy olyan intenzívebb, olyan finomabb az aromája. És még vaníliát is teszek hozzá, de térjünk vissza, előbb oda teszem a krémport, a vaníliás pudingot, és szoktam hozzátenni egy kanál félgrízes lisztet és tejet. Én nagy mennyiségben szoktam általában csinálni, úgyhogy egyszer ezt így elkészítem, és amikor ezt összefőzöm, akkor ez kihűl, és akkor habosra keverek margarint porcukorral. Itt van a technika, hogy nem teszek annyi porcukrot sose bele, mint amennyi ahhoz írva van. Igen. És akkor, mikor kihűlt ez a pép, akkor a kettőt összekeverem, és akkor habosra keverem.
És mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy nagyon szépen vannak szeletelve is ezek a sütemények. Már-már mesteri fokon a szeletelést hogyan végzi? Annak is megvan a technikája, hogy ne törjön az a csokikrém, igen, mondjuk a tetején.
Igen, nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, akik így elviszik, hogy hogy is van a szeletelés. Hát a szeletelés azt úgy történik, hogy van egy olyan kis asztalkám, azon nagyon-nagyon szeretek dolgozni, és oda teszem a gázra egy kis fazékocskába, vagy lábasba vizet, és az fő állandóan ott nekem, recéskésszel szeletelek, és az állandóan benne van a forró vízbe. Úgyhogy, ahogy szeletelem, a szélét ugye levágom, a tepsit négy részre szoktam felosztani, és a tulajdonképpen a csokit csak megolvasztom a forró késsel, és utána vágom végig a süteményt, és így nem törik meg rajta a csoki.
Esztétikai szépség is ezen sütemények látványa, mert hogy aránylag szimmetrikus a tészta és a töltelék. Ön törekszik arra, hogy minden egységes legyen, legalábbis párhuzamosan legyenek, tehát nem úgy, hogy nagyon kicsi és nagyon vékony a tészta és hatalmas benne mondjuk a krém, igen, hanem így szép a szemnek is, és valóban talán még így is ízletes, ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy körülbelül azonos mennyiségben van jelen a tészta és a krém egy-egy szeletben.
Igen, igen. Hát úgy szoktam, hogy körülbelül ugye a krémezés is, ahogy sikerül, úgy szoktuk mondani, de igyekezek arra, hogy az ne legyen túl krémes, viszont ne is legyen benne kevés a krém, úgyhogy az valahogy olyan pont jó legyen, hát erre nagyon odafigyelek, hogy ez jó legyen. Mikor még anyukám élt, és akkor ő mindig arra tanított, hogy kislányom, azt mondja, szép magas legyen az a sütemény, hogy lehessen mibe beleharapni.
Ha már csokimáz, van egy tuti receptje, mármint azzal a csokimázzal kapcsolatosan, ami a sütemény tetejére kerül? Mert általában azt a jó receptet megtalálni nem könnyű, ami kellően meg is dermed, nem túl édes, mégis a szeletelésnél úgy viselkedik, ahogy annak viselkednie kell, és még esztétikai látványnak sem akármi.
Igen, hát általában a sütemények tetejére úgy szoktam, hogy a 10 dekás főzőcsokoládét megolvasztom gőzben, és 10 deka a főzőcsokoládéhoz 10 deka margarint szoktam tenni.
Ez sütő margarin?
Ez olyan zsírosabb margarin, hasonló, mint a zsír. És mikor ez elolvad, akkor még az a titka, hogy nem forrón tesszük rögtön rá a süteményre, hanem muszáj megvárni azt, míg lehűl. És akkor nagyon szépen lehet vele dolgozni, viszont arra is nagyon ügyelni kell, vigyázni kell, hogy nagyon le ne hűljön.
Mert akkor már nem tud vele dolgozni.
Igen, igen, igen. Sweet for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweet for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go.
Star nightly.
gasztronómiai műsorból természetesen nem hiányozhatnak a receptek. Hát most nem kérem arra, hogy minden egyes sütemény receptjét ismertesse kedves hallgatóinkkal, hiszen ahogyan is mondta, erre ott vannak a receptes könyvek, a szakácskönyvek és az internet. De ha arra kérném, hogy kedvenc receptje, olyan sütemény recept, amit ön valami miatt nagyon szeret, akkor melyik sütemény receptjét tudná nekünk elmondani, ami mondjuk akár egyszerű is, és könnyedén elkészíthető? Van ilyen?
Ami nagyon-nagyon gyorsan elkészül, és mikor van olyan, hogy elfelejtettem elkészíteni, akkor nagyon gyorsan egy tortatekercset szoktam elkészíteni. Úgyhogy megsütöm a tortalapot 5-6 tojásból, attól függ az is, hogy milyen nagy a tojás, kisebb, nagyobb, és akkor abba teszek krémet, betekerem, és akkor már meg is van.
A tortalap az tipikus piskóta?
Piskóta, igen, tipikus piskóta alap.
Ön hogyan készíti a piskótát?
Piskótalapot? Hát én úgy készítem, hogy elkészítek 5 tojást, hát mixerrel szoktam felverni, és 5 fehérjét oda teszek, a sárgáját külön, kis tányérkába, bekapcsolom a mixert, teszek bele 5 kanál cukrot, hát de olyan lapos kanál cukrot, említettem itt a cukorra, vigyázok, és a tojás sárgájába beleteszem a sütőport, hát szemre, amennyit bele szórok, abba annyi van, igen.
Érzésre.
Igen, és amikor már jó keményre felvert a mixer a tojás fehérjét, akkor a sárgáját beleöntöm. Mikor beleöntöttem a sárgáját, picit nem sokat keveri a mixer, akkor lejjebb veszem egész alacsony fokra, és beleteszek 5 kanállisztet, viszont azt olyan púpos evő kanállisztet szoktam beletenni, félgrízes lisztet.
Kefir kerül ebbe a tésztába?
Nem, semmi, csak ennyi, csak a tojásfehérje. Ezt tepsibe beleteszem, megsütöm, és akkor még picit várok, kiveszem a tepsiből, és akkor azt betekerem. Ahogy kiveszem a tepsiből, akkor bevizezek egy törlőkendőt, így tanultam anyukámtól, így is csinálom, és akkor ezt a lapot ráhelyezem a vizes törlőkendőre, és akkor azt így betekerem. Betekertem, akkor vissza ki, egyszer nagyon érdekes dolog történt velem, mindjárt elmondom, és akkor azt vissza ki, és akkor vissza már csak a torta lapot tekerem vissza, és amikor az meghűl, akkor abba teszek krémet. Csokoládékrémet. Legutóbb tiramisút tettem. Nagyon finom volt. Feltekerem üresen a torta lapot. Azt visszatekerem, és szépen megkrémezem.
Akkor krémezi meg, igen, akkor keni be a krémmel.
Nagyon finom, mikor gyerekek voltunk, nekünk soha nem kellett belekrém, baracklekvár kellett. Az a legfinomabb. Az a legfinomabb, és akkor visszatekerjük, és akkor el is készült. Tetére lehet csokoládét, porcukrot, ki hogy szereti, így.
És mi volt az az érdekesség, ami történt egyszer önnel?
Egyszer történt velem, mikor elmentem keresztanyujéknál, itt laknak ők is Radmain a falu elején, ők a falu végén, szóval elég messze, és ő készített ugye ilyen torta tekercset, hát ezelőtt már nagyon régen volt, akár 40 évvel is lehet, még több is. Akkor ugye még nem sütögettem, mint gyermek voltam, és akkor ő így a törlőkendőn ugyanúgy csinálta, mint én csinálom ma, és akkor mondom neki, hogy keresztanyú, hát maguk nem lekvárt tesznek bele, hanem a kendőt. És akkor elkezdett mosolyogni, és ő mondta el szintén ugyanezt, amit most én így elmondtam, hogy ezt azért kell, hogy nem törik meg az a tortalap, na szépen, egyenes, szóval nem törik meg a lap, de a vizes kendőt.
Köszönjük szépen önnek ezt a praktikát, lehet, hogy van, aki ismeri kedves hallgatóink közül, de lehet, hogy valakinek újdonság lehet ez az információ.
Van csokoládés krém is, amit úgy készítek, hogy például oda teszek 6 egész tojást, abba teszek 3 kanál porcukrot, 3 kanál kristálycukrot, mert ezt is valahogy úgy tanultam anyukám, hogy ha gőzön valamit verünk fel, akkor fele kristálycukor, a fele porcukor. És én ezt így praktizálom, be is vált nekem eddig. Na és akkor, amikor már az felverődik szépen, akkor ebbe beleteszek főző csokoládét. 1-et, 2-t, hát mikor, hogy vagy éppen mennyi van otthon. És akkor ez, ha kihűl, ez a felvert tojás, akkor ehhez már megy hozzá a margarin. Az is előre kikeverjük porcukorral a margarint, és a 2-t összekeverjük, ugyanúgy, mint a főzött krémmel. Nagyon finom ez is.
Megkapjuk a krémet, és utána már a krém tölthető abba a piskóta alapba, aminek receptjét az előbb említettük.
Igen, igen.
És a süteménykészítést nem lehet megunni? Ön nem unja?
Nem unom. Nagyon szeretem csinálni. Én hobbi szinten csinálom ezt az egészet tulajdonképpen.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön nem üzemi szinten, hanem otthon a saját lakásában, igen, a saját igen, kis konyhájában készíti, igen, ezeket a mennyiségű süteményeket.
Igen. Otthon készítem, igen. Talán ez megnyugtat egy picikét, hogy ezt készítem, és örülök neki. És örülök neki, hogy szépen el tudom készíteni, és akkor még jobban örülök, mikor eljön valakiért, és hát hogy tudtad ilyen szépen elkészíteni, vagy ilyen szépen felszeletelni, és akkor én vagyok a legboldogabb, ha másnak örömet tudok szerezni ezzel.
Süteményeket készít, a sütemények sütése egyfajta hobbiszerű tevékenység önnek, de ennél sokkal több, hiszen lelkiindítatása is van az ön süteménykészítésének. Mi is ez a lelkiindítatás?
Ez a lelkiindítatás az, mikor nagyon régen, nem tudom melyik évbe, a szomszédasszonyommal, a barátnőmmel elmentünk Egerbe egy lelki gyakorlatra, a Kurzilóba, és mikor oda elmentünk, ugye ilyen Cseh falucskából a nagyvárosba, és akkor nem ismertünk senkit, viszont annyira ott feltaláltuk magunkat, mert megismerkedtünk idegen emberekkel, idegen lányokkal, fiatalasszonyokkal, sok mindenkivel. És az történt, hogy volt a szobán, nem emlékszek már rá, tudtam a nevét is pedig, egy fiatal lányka, és az nagyon-nagyon szépen tudott
Gitározni.
Igen. És én arra úgy felfigyeltem, hogy a többiek is úgy felfigyeltek rá, hogy milyen szépen tud gitározni. És nekem ilyen gondolatok futottak át az agyamon, hogy Istenem, milyen jó neki, hogy így mindenki ráfigyel, hogy ilyen szépen tud gitározni. Én miért nem tudok valamit csinálni? Komolyan, ez így volt. És akkor, mikor már ott a vége fele voltunk a Kurzilónak, ez 3 napig tartott, és akkor hát mindenki kívánjon valamit, hogy mondhat valamit, vagy teljesülhet valami, és én ezt kívántam magamba, hogy Istenem, milyen jó lenne nekem is, hogy rám is felfigyelne valaki, hogy én is tudok valamit. Mert a végzettségem az ekonómia, és én nem tudom, de most... Hát azt hiszem, hogy egy jó fél éve ez úgy eszembe jutott, hogy én ezt akkor oda kívántam magamnak, hogy én is valamit tudjak, hogy én is valamit szeretnék csinálni. Én erre gondolok, hogy biztos ez, amikor én ott voltam, és ez most teljesül az a kívánságom, hogy rám is rám figyeljenek, mert nagyon sokan rám figyelnek, hogy igazán el tudom készíteni ezt a süteményeket úgy, hogy szép is, meg finom is.
Sokféle fajta süteményről beszéltünk, már csak a megemlítés szintjén is. Van-e önnek kedvence? Olyan sütemény, amit különösen szeret?
Sütni nagyon-nagyon szeretek, mindenféle süteményt, újakat is kipróbálni, és ha az mutatós, szóval azt szeretem, hogy mutasson a sütemény, hogy majd leugorjon a tányérról, megint anyukámnak a szavát említettem fel, hogy olyannak kell, hogy ugorjon a tányérról, akkor többször is elkészítem.
Mert hogy amikor megrendelések érkeznek önhöz, akkor ön dönti el, hogy milyen fajtájú és milyen süteményeket készít, vagy pedig a megrendelő kéri, hogy legyen ilyen, legyen olyan, legyen krémes, legyen piskóta, legyen tortaszelet. Mi a jellemző?
Igen, van ilyen is, meg van olyan is. Ha például eljön valaki, hogy most kellene nekem 500 darab, és megmondja, hogy milyen fajtát készítsek el. És akkor azt elkészítem. Ha mondjuk nem ismerem azt a süteményt, olyan is volt már, akkor legyen már szíves hozzá azt a receptet, és akkor megpróbálom. Ilyen is volt már, és megpróbáltam, és finom volt, és jó volt. Viszont van olyan is, aki eljön, és azt mondja, hogy hát én magára bízom, ennyi darab kell, és olyan sütöm, miért akar. Hát ugye akkor a legfinomabbakat szedem elő, a legmutatósabbakat, hogy a legjobb legyen.
Apropó, ha már legfinomabb, és ha már olyat süt, amilyet szeretne, akkor melyik fajtát szereti jobban sütni? A kavarós, keverős piskóta tésztákat, vagy éppen a nagy kihívást rejtő krémes süteményeket, amelyek mondjuk többszintesek, emeletesek, és egyenként kell a lapokat összeilleszteni, valamint a krémeket beletölteni. Melyik a nagyobb kihívás, és melyiket szereti jobban?
Hát nagyon sokszor van, hogy Légy már szíves még ezt nekem elkészíteni, például most ünnepekre. És hát még ezt megcsinálom, ez nagyon egyszerű, de mikor oda kerül a sor, hogy még azt az egyet el kell készíteni, hát bizony mindegyikkel, egyforma amka, a gyúrottakkal mondjuk, a mézeslapokkal, vagy a gyúrodobos tortával. Most készítettem olyat is. És hát ugye az elnyújtani, hogy egyforma legyen körülbelül, az
nagy kihívás.
Igen, mert az talán egyszerűbb, hogy hamar a tojást oda teszem, felver a mixer, megsütöttem, megkrémezem, mint tetszett említeni, kókuszliz bele, vagy bármi dió, rumos dió, vagy bármi összerakósak, de nagyon sok munka van mindegyikkel. Erre jöttem rá, hogy hát azon nincs sok munka, van mindegyikkel. Pontosan mindegyikkel egyforma munka, mert valaki azt mondja, hogy csak olyan egyszerűet, ami a legegyszerűbb, de a legegyszerűbbel is bizony ugyanannyi munka van minden süteménnyel egyformán. Én szerintem minden süteménnyel egyformán, ha azt akarjuk, hogy finom legyen, meg szép, megmutatós is legyen. Arra jöttem rá, hogy a legegyszerűbb sütemények, a legnagyszerűbb sütemények, minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb.
Dulcsné Iruskának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Szerzetesek félórája.
Vard Mária által alapított szerzetes rend két ága egyesült november 4-én, így azt mondhatom, hogy egy óriási ünnep volt 2025. november 4-én mind a két rend tagjainak az életében. Erről, és hát természetesen a történelmi áttekintés mellett a jövőbeli tervekről is beszélgetünk vendégemmel, Herman Judit nővérrel, a kongregáció Jezó magyarországi előjáróval. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek Judit nővér itt rádiunk mikrofonjánál, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen. Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
Ahogy említettem is, ugye Vard Mária által alapított szerzetes közösség, amit én úgy tudtam, hogy ez a kongregáció Jezó, az angol kisasszonyok ismertebb nevén angol kisasszonyok szerzetes közösség, és bevallom őszintén, hogy számomra igaz, hogy én nem nagyon foglalkozom a szerzetes rendek történetével, de óriási meglepetés volt, amikor hallottam erről és olvastam, hogy két ága is van ennek az általa alapított közösségnek. Ugorjunk vissza nagyjából egy 400 évet. Hogyan tudnád történetileg elhelyezni ezt a két ágat? Egyáltalán Vard Mária, amikor megalapította a szerzetes közösséget, már akkor eleve két ágat alapított, vagy később vált ketté ez a közösség?
Hát, hogyha visszatekintünk erre a 400 évre, akkor egy kalandokban, nehézségekben, de örömökben is gazdag 400 évre tekinthetünk vissza, és megállapíthatjuk, hogy az Isten ideje az nem a mi időnk. Amikor Vard Mária megszületett 1585-ben Angliában, akkor éppen katolikus üldözés volt az országban, és amikor ő megérezte azt, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor ezt Angliában nem tehette meg, nem tudott belépni egyetlen egy szerzetes közösségbe se, hanem Flandriába érkezett, és az isteni útmutatás alapján egy olyan közösség megalapítását kérte tőle a Jóisten, ami a jezsuita lelkiséget tükrözi, a jezsuita szabályzat alapján élnek a nővérek, nem klauzúrában, hanem az emberek között, és amit még így kért tőle így a Jóisten, hogy Jézusról legyen elnevezve a közössége. Amikor Vard Mária benyújtotta a pápához a szabályzatot, akkor sajnos ezt nem fogadták el, mert annyira modern volt Vard Mária az általa megalapított közösséggel, hogy ez nem fért akkor bele az egyházi elgondolásba. Ugye nem sokkal vagyunk a tridenti zsinat után, amikor megszigorították a szerzetes rendeknek az életét, És azzal, hogy Vard Mária azt mondta, hogy nők az utcán menjenek az emberekhez, ne hordjanak szerzetesi ruhát, tehát akkoriban felháborítónak is tűnt, és ezért 1631-ben 8. Orbán pápa betiltotta a rendet, és úgy nyilatkozott nővérekről, hogy még az írmagját is ki kell írtani a női jezsuitáknak. És Vard Mária, amikor 1645-ben meghalt, akkor valóban csak néhány hűséges társa volt mellette. És úgy nézett ki, hogy mindaz, amit a Jóisten tőle kért, az romokban hever. De a püspökök és a fejedelmek azért látták azt az áldásos munkát, tevékenységet, amit végeztek a nővérek, és meghívták őket saját területükre, egyházmegyéjükbe, hogy alapítsanak iskolát és tanítsák a lányokat. Ugye ez is egy teljesen újdonság volt. Az orsaiták voltak, akik még hasonló időben kezdték el a lánynevelést, de ők benne a klauzúrán belül, a mi nővéreink pedig nem kellett, hogy klauzúrába a lányok bejöjjenek a nővérekhez, hanem a nővérek mentek el a szegény lányokhoz, illetve a gazdagokhoz is. Tehát mind a kettőjüknek, tehát mind a két néprétegnek tudták biztosítani a lányoknak a nevelést, és ez egy óriási dolog volt. És ezek a közösségek, a fejedelmek és a püspököknek a meghívására egymástól függetlenül kezdtek el tevékenykedni. Amikor jóváhagyást nyert a közösség, ez már 1703 volt, 11. Kelemen pápa hagyta jóvá a szerzetes rendet, és ez egy új lendületet adott a közösségnek. Szerte Európában, főleg Németországban több helyen alakultak iskolák és nővérközösségek, és Vard Máriának még volt egy vágya, hogy ezek a közösségek ne függetlenül működjenek egymástól, mint például a bencéseknél, hogy minden háznak van előjárója, és ez az előjáró önálló és független, hanem egy általános előjáró alá tartozzanak, aki Rómában van, és ez ne egy férfi előjáró legyen, hanem egy női előjáró. Egy ideig így tudott működni a szerzetes rendünk, és aztán egy 1745-ben volt egy vita, itt tulajdonképpen nem is a nővérek között, hanem a mindenhelyi háznak és az augsburgi püspök között, pontosan a legfőbb előjáró személye miatt, és a vitát 14. Benedek pápa úgy zárta le, hogy akkor nem tekinthetik Vard Máriát alapítónak. Hát ez egy újabb nehézséget jelentett így a rend számára, és 1809-ben pedig a bajor fejedelem úgy döntött, hogy akkor minden németországi házat bezár. És tulajdonképpen ebben az időben indult el, azt lehet mondani, az írágnak a fejlődése, ugyanis 1821-ben Francis Teresa Ball Írországból, Dublinból átment Yorkba, és az ottani házban kapta meg a képzését, és visszament Írországba, hogy ott alapítsa meg a Vard Mária által létrehozott közösséget. De ahogy említettem, már nem lehetett Vard Máriát alapítónőnek tekinteni, ezért Teresa Ballt tekintették az írágnak a képviselői meg a nővérek alapítónjuknak. És az írág egy nagyon dinamikus fejlődésnek indult, köszönhető Teresának a személyiségének. Úgyhogy nagyon hamar Indiától kezdve Mauritiuson át Észak-Amerikáig elkezdtek tevékenykedni a nővérek. És ezt az ágat Lorettónak nevezte el Teresa Ball, méghozzá egy olasz kisvárosról kapta a nevét a közösség, ahova Vard Mária annak idején szívesen betért imádkozni, és a Szent Szűz szobra előtt sokat imádkozott. És ez a közösség alapítójának nem tekintette ugyan Vard Máriát, de a gyökereiben mégiscsak érezte és tudta, hogy ez ugyanaz a közösség, mint ami a római ágból szerte a világon elterjedt. Teresa Ball 1861-ben hunyt el hosszú és fájdalmas betegség után, de nem sokkal az ő halála után már Michael O'Connor püspök atya meghívta nővéreket Ausztráliába is. Tehát, hogy egészen messze a világ másik táján, így 1875-től már ott is jelen vannak a nővérek. Észak-amerikai ág megalapítása pedig még Teresa Ball életében megtörtént, amikor öt ír nővér került Torontóban, és onnan aztán nagyon hamar más Egyesült Államokbeli városokba is letelepedtek a nővérek. És ekkor történt tulajdonképpen meg az elválása az ír ágnak, meg az észak-amerikai ágnak a római ágtól, hiszen még az 1800-as évek, tehát 19. században vagyunk, tudjuk, hogy a posta nem olyan gyors, mint ma, a közlekedés nem olyan fejlett, és az Észak-Amerikában az oktatási rendszer is más volt, mint Európában, és úgy döntöttek az ottani nővérek, hogy ők külön generalátust alapítanak Észak-Amerikában, és ők onnan fogják irányítani a nővéreket. Ez a döntés tulajdonképpen azt jelentette, hogy akkor kialakult a római ág, az ír és az észak-amerikai ág. Minket itt Magyarországon, ugye a római ágból alapítottak, Szentpöltenből jöttek ide a nővérek 1770-ben, de sorolhatnánk tovább így, hogy a Indiába is eljutottak a nővérek. Biztosan a hallgatók is szívesen emlékeznek vissza Szent Kalkuttai Teréz anyára, aki a Loretto nővérek közösségébe lépett be, és tulajdonképpen több mint 20 évet töltött a közösségben, és utána alapította meg a saját szerzetes rendjét. Ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, hogy 1631-ben betiltotta ugye 8. Orbán pápa a rendet, és a végleges jóváhagyása több mint 200 évet kellett várni, mert hogy 1877-ben 9. Pius pápa adta meg szerzetes rendünknek a végleges jóváhagyást. Már itt is látszik az, hogy a mi időnk és a Jóisten ideje nem ugyanaz. Vard Mária megalapított egy közösséget, ami szárba szökkent, de ő ennek a gyümölcsét már csak a mennyországból láthatta. És az, hogy Vard Máriát újra alapítónőnek tisztelhetjük, azt pedig csak 10. Pius pápa 1909-ben engedte meg. És a rendnek a történelmében látszik az, hogy sok-sok nehézség árán, de mégis az isteni gondviselésben bizakodva élték a nővérek az életüket, nem tudták sokáig a jezsuita szabályzatot sem teljesen megkapni a nővérek. 1977-ben is megkaptuk a jezsuita szabályzatot, de csak egy kivonatát, ami nőkre ugye nem vonatkozik, és 2004-ben került arra sor, hogy a teljes jezsuita szabályzatot átvehettük. Úgyhogy az isteni gondviselés most, 400 év után kezdi teljesíteni azt, amit Mária elkezdett. És közben a nővérek tényleg fantasztikus munkát végeznek. Oktatás a legszegényebb országokban, ahol az oktatás az kiemelkedést jelent a lányok számára, még a mai nap is. Hozzá kapcsolódóan szociális munkát, tevékenységet, tehát az áldásos tevékenységük rajta van, és érezzük a gondviselő Istennek az oltalmát és segítségét. És ennek volt egy kiemelkedő momentuma, ez az egyesülés.
Ugye említetted azt néhány perccel ezelőtt, hogy külön váltak ezek az ágak. Nyilván nem csak és kizárólag ez volt az oka, hogy az 1800-as évek elején, vagy az 1700-as évek végén földrajzi távolságok milyen nehézségeket vontak maguk után, de már amikor ugrunk egy nagyot az időben, és a 20. század közepetáján járunk, amikor már kezd megszűnni ez a fajta távolság információs hálózat szélesedésének köszönhetően, mennyire tartották abban az időben a kapcsolatot egymással a három ágnak, vagy két ágnak a tagjai? Mennyire lehetett ezt a kapcsolatot élőbbé tenni?
Mindenképpen a tömegkommunikációnak a terjedése, az utazás lehetővé tette már akár a 20. században is, hogy közeledjenek egymás felé a nővérek. Voltak olyan generálgyűlések, általános gyűlések, amikor már a másik ágnak egy-egy képviselőjét is meghívták. Úgyhogy az első kapcsolódás az írágnak és az észak-amerikai ágnak az összekapcsolódása volt 2003-ban. És ez egy új lendületet adott arra, hogy akkor keressük a lehetőséget arra, hogy a harmadik ággal is megszülessék az egység. És ekkor 2003-ban, ugye amikor az Írág és az Észak-Amerikai Ág egyesült, ők a Loretto nevet vitték tovább. A római ág pedig ekkor kapta meg a Szentszéktől azt az engedélyt, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség. Tehát mi ebben az évben vettük fel a kongregáció Jézu nevet. És ez így egy picit megingatta a közeledést, hiszen addig mind a két ágnak a hivatalos neve az a Boldogságos Szűz Mária intézete volt. Mert hogy először Mária intézete néven alakult meg a közösség, de ezt nem engedték, mert hogy ez egyértelmű utalás volt Varr Máriára, és ezért lett az, hogy a Boldogságos Szűz Mária intézete. De mindig is ott volt a vágy a nővérekben, hogy teljesülhessen Varr Mária álma, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség, és ez végre 2003-ban teljesült, de így már a nevünk teljesen tett különböző lett egymástól. Tulajdonképpen innentől kezdve már felgyorsultak az események. 2010-ben volt az alapításunknak a 400 éves jubileuma, mint egy 3 éves ünnepség sorozatról beszélünk, amikor már nagyon sok közös program volt, ekkor már a két különböző ág nővéreinek, és keresték az együttműködéseket is, a lehetőségeket, hiszen több olyan ország van, ahol mind a két nővérközösség jelen van, akár ugyanabban a városban is, csak külön intézményben dolgoztak, vagy dolgoznak. És a nagy érdem, azt gondolom, hogy Jane Livesey és Noel Corsaden generálfőnöknőknek az érdeme, akik érezték, hogy elérkezett az idő arra, hogy komolyan vegyük az egyesülésnek a lehetőségét, és elkezdték a jogi lépéseket is megtenni. Ugye ez az egyesülés úgy történt, hogy nem megszűnt mind a két ág, és létrejött egy harmadik, hanem a Loretto nővéreknek kellett óriási döntést hozniuk, hogy ők föladták a saját rendjüknek a nevét, és ők beléptek a mi rendünkbe, a kongregáció Jézusba, és ezért nagy tisztelet és hála azoknak a nővéreknek, akik ezt a döntést meghozták, és amikor volt erről a szavazás, tulajdonképpen 100%-ban mindenki támogatta ennek a lépésnek a megtételét. És ez is arra mutatott, hogy valóban ez az Isten akarata, hogy igen, el kell indulni, és az egységet meg kell teremteni. És hála jó Istennek a 2022-ben megválasztott új generál főnöknők, Veronika Furman és Carmel Swords is az egyesülést támogatta, és az ő generál főnöknői vezetésükkel történt meg az a lépés, hogy 2025. november 4-én Loyalában kihirdették az egyesülési dekrétumot. Valóban nagyon nagy ünnep volt. Magyarországot Pap Éva Bernadett nővér képviselte, és ő is arról számolt be, hogy igazi örömünnep volt. A Szent Mise is, ahogy az afrikai nővérek tántolva hozták előre adományokat a Szent Misén a felajánláskor, a találkozások olyanokkal, akikkel még soha nem találkoztak, de örömmel üdvözölték egymást, és úgy tudtak egymással beszélgetni, minthogyha régi ismerősök lennének. És nagy hála van a szívünkben, hogy Varr Máriának az egységre vonatkozó álma teljesülhetett. És azt gondolom, hogy ez egy jel is a mai világban, hiszen nagyon sok helyen pont az ellenkezője történik, hogy szétaprózódnak közösségek, az, hogy mi pedig az egység felé törekedtünk, és az egységet akartuk megvalósítani a szerzetes rendünkben, a közösségünkben, egységet az Istennel, ez azt gondolom, hogy példaértékű is, és jel lehet a mai világ számára.
Ennek az egyesülésnek milyen hozadéka lehet a különböző országokban a nővérek az egyes közösségek számára?
Jelenleg 1800 nővér, most már kongregáció Jézu nővér, tulajdonképpen Varr Mária nővér él a világban, 5 kontinensen, kb. 40 országban. Amikor így gondolkodtunk, hogy mi is fog történni, hogyan is fog történni, először 2 jelentősebb esemény az, ami még előttünk áll. Az egyik a szabályzatoknak az összefésülése. Az alapdokumentumunk az ugyanaz, hiszen a jezsuiták szabályzata konstitúciója szerint élünk, de a szabályzatunknak van egy második része, egy kiegészítője Ez pedig a mi rendünkben, a Kongregáció Jézusban inkább egy ilyen jogi gyűjtemény volt, hogy milyen helyzetekben hogyan kell egy előjárónak eljárnia. A Loretto nővéreknek a kiegészítő szabályzata viszont egy gyönyörű, szinte azt lehet mondani, hogy egy elmélkedés, egy imádság, és egy közös bizottság dolgozik már hosszú ideje azon, hogy hogyan lehetne a kiegészítő szabályzatnak ezt a két pillérjét úgy összehozni, hogy abból valóban a legjobb és a legértékesebb dolog szülessen meg. Hiszen nagyon nagy kincs az a lelki finomság, ami a Loretto nővérek kiegészítő szabályzatában van, de tudjuk, hogy a hétköznapokban pedig sokszor segítség az is, hogyha konkrét leírásokat találunk arra, hogy hogyan kell eljárni. Ennek még a kidolgozása még folyamatban van, de reméljük, hogy ez is néhány éven belül megtörténhet. És e kapcsán folyamatosan kapunk impulzusokat ettől a bizottságtól, és átelmélkedhetjük, átimádkozhatjuk a különböző részeket, hogy valóban mindannyiunknak a szívéből fakadó legyen ez a szabályzat. A másik, ami talán kicsit hosszabb távú és nehezebb, hogy most is, ahogy említettem, vannak országok, ahol mindkét közösség jelen van. Például Londonban is volt a Loretto nővéreknek és közössége nekünk is. Mind a kettő külön tevékenykedett, és ez lesz a következő lépés, hogy ezek a külön lévő művek egyesüljenek, és megtalálni azokat a utakat, ahol már közösen tudunk tevékenykedni. És biztos, hogy ennek szintén alapfeltétele lesz az, hogy most még külön közösségekben élnek a nővérek, de hamarosan reméljük elérkezik az is, amikor már közösen egy közösséget fognak valóban alkotni, és nem csak a nevükben, hanem fizikálisan is megszületnek ezek az egyesült közösségek.
Amikor ezt a kérdést feltettem, én nem csak arra gondoltam, hogy akár a szabályzatok összefésülése, összesimítása kapcsán milyen lépések történtek és történnek is a közeljövőben, hanem kérdésem a személyes kapcsolatokra is vonatkozott, hogy mennyire érzed azt lehetőségként egy akár rövidebb, akár hosszabb távon, hogy a különböző országokban élő nővérek nagyobb teret kapnak, akár nemzetközi találkozókon, akár azt mondom, hogy pár hetes vagy pár hónapos tapasztalatcserére egymás közösségébe részt venni, és belelátni abban, hogy ugyanazokról az alapokról induló közösség az más-más országokban milyen irányban fejlődött, vagy fejlődik a mai napon.
Igen, ez is valóság. Amikor 4 évvel ezelőtt a megújulási évemet töltöttem, én akkor a Loretto nővéreknél voltam kint Írországban, és náluk töltöttem egy fél évet. Tehát nekem onnan már volt személyes kapcsolatom. Nagyon jó volt megtapasztalni azt a szeretetet, amivel ők ott befogadtak engem, úgy, hogy akkor még tulajdonképpen a másik ágnak a tagja voltam. Nagyon sok lehetőséget nyújt a Messenger, az internet. Vannak olyan nővérek, akiknek már korábban is volt a másik ágból is kapcsolata. És erre bátorítottak is mindannyiunkat, hogy keressük azokat a lehetőségeket, amikor személyesen meglátogatjuk egymást, találkozunk egymással, illetve szintén internetes fórumon keresztül voltak olyan találkozók, amelyek ezt a célt szolgálták, hogy megismerjük egymást. Különböző országok mutatkozhattak be, és mesélhettek magukról, és bármelyik ágból bekapcsolódhattak ebbe a webinárba. És ezek már korábban is elkezdődtek, remélhetőleg folytatódnak ezután is, hogy jobban megismerjük egymást. Hiszen minél inkább ismerjük egymást, annál inkább enyhülnek azok a félelmek, amik azért így benne voltak sokakban az egyesülés kapcsán. Ha jobban ismerjük egymást, akkor jobban tudunk tervezni a jövőre, a közös jövőnket, hogy hogyan, milyen szolgálatokat és hol indítsunk el. Ami szintén nagyon érdekes ezzel, hogy ugye 5 kontinensen vagyunk jelen, egészen másképp gondolkodnak például az indiai nővérek, vagy az afrikai nővérek, mint az európai nővérek, és nagyon sokat tanulhatunk egymástól. És még egy, ami szintén egy ilyen nagyon szép közös munka, minden évben Vard Mária ünnepére mi egy 9-eddel készülünk. és már néhány éve ennek a kilencednek az összeállítása is úgy történik, hogy több országból kérnek fel nővéreket, akik megírják hozzá az elmélkedéseket, és ezek a nővérek eddig is úgy volt, hogy nem csak a kongregáció Jézusból, hanem a Loretto nővérek közül is voltak már, akik gondolataikat megosztották velünk, és az elmélkedéseket előkészítették. És most már a kongregáció Jézusban, de ugyanezzel a módszerrel fog folytatódni ennek a kilencednek az előkészítése is. Hála és büszkeség van bennem az elődeink iránt, akik egész életükben hűségesek voltak Vard Mária örökségéhez, és kitartottak minden nehézség és szenvedés árán, és törekedtek az egymással és az Istennel való egységre. Úgyhogy köszönöm az Úrnak őket, az ő életüket, és hálát adok értük.
Akkor mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ami az 1600-as évek elején elindult Vard Mária álma, az végre 2025. november 4-én dátumszerűen is megvalósult, de hát erre való törekvések már hosszú évek óta vannak. Szerinted van-e még olyan álma Vard Máriának, ami nem teljesült, és van-e olyan álma a közösségeteknek, a kongregáció Jézusnak, ami még nem teljesült, de nagyon szeretnétek, ha megvalósulna?
Hát, hogy Vard Máriának van-e még ilyen álma, azt nem tudom, de az biztos, hogy most ő is nagyon-nagyon örül a mennyországban annak, hogy az, amit ő isteni akaratként felismert, az most teljessé vált. A mi álmunk az még az, hogy Vard Máriát az egyház elismerje szentként, és ezért szeretném most felolvasni azt az imádságot, amelyben Vard Mária boldoggá avatásáért könyörgünk a Jóistenhez, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, hogy őt a szentek és boldogok között tisztelhessük. Istenünk, akitől minden jó származik, köszönjük, hogy Vard Máriát ajándékoztad az egyháznak és minden embernek. Az irántad való szeretett tüze arra buzdította őt, hogy ne riadjon vissza se veszélytől, se munkától, se szenvedéstől. Élete az Isten nagyobb dicsőségét, az egyházi javát, a hit terjesztését és a nők méltóságát szolgálta. Vigasztalta a betegeket, segített a szegényeknek. Add, hogy az egyház ünnepélyes kinyilvánítása által Vard Mária életpéldája sok embernek adjon világosságot. Ezt kérjük a te fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk, barátunk és mesterünk által. Amen.
Herman Judit nővérrel, a kongregáció Jézu magyarországi elöljárójával Papildikó beszélgetett.